Sós András Tamár úr, aki az első egyházzenei műszak csapatában első harcos társ volt, úgyhogy ő gondolom nem biztos, de ilyesmi élményeket fog számunkra elmondani.
Ha én András volnék, mindig magyaráznék. Ezzel a csasztuskával kezdte egyik kedvenc osztályom a farsangi műsort, ami rólam szólt, azt a részét a farsangi műsornak. Hát nagy megtiszteltetésnek vettem. Ezt most csak azért idézem ide, több okból. Egyrészt a farsang miatt, másrészt a Dobszai tanár úr volt, aki szinte a legjobban forszírozta azt, hogy legyen farsang az egyházzenei tanszakon. És szerintem, ha ő ezt nem akarta volna, akkor nem biztos, hogy minden évben lett volna. De ő azt mondta, csináljuk. És másrészt viszont azért, mert megmagyaráznám, hogy miért nem olyan előadást tartok, mint amire esetleg a felkérés szól. Egyrészt azok a szakmai tapasztalatok, amiket én Dobszai tanárótól tanultam, azok nagyon erősen kötődnek a praxishoz. Tehát arról most én nem nagyon tudok itt beszélni, amit ő a zenei időkezeléssel, a vezényléssel, a formálással, sorolhatnám a zenének szinte az összes paraméterét, kapcsolatban nekünk és köztük nekem is tanított. Kicsit olyan lenne, mint hogyha megpróbálnám elmondani, hogy milyen érzés úszni a Balatonba, vagy hogy kell biciklizni, szóval, hogy ezeket gyakorlatba kell kipróbálni, és hát mondjuk szerintelenség nélkül, vagy szerénység nélkül, nem tudom, hogy kell mondani, de mondhatom, hogy én ezt mondjuk legalább 25-30 éven keresztül megpróbáltam bemutatni, hogy én mit tanultam tőle. A másik ok, hogy én elég sajátos előadást fogok most tartani, az az, hogy egy ilyen gazdag, színes egyéniségnek a portréját csak mozaik-szerűen lehet megragadni, ahogy ezt Ullmann Péter előadásának az elején említette, és vannak olyan apró mozaikok, amik nagyon hiányoznának a portréból, de ehhez csak azok jutottak hozzá, akik több alkalommal ilyen kisebb társaságokban dolgoztak vele együtt. Ezért én most 5 ilyen apró történetet fogok elmondani, és hogy ne keverjem össze, azt is elmondom, hogy úgy lesz a sorrend, hogy Párizs, valahol Ausztriában, Malmö, Dartington és Sevilla. Ezek lesznek. Ha elrontom, akkor esik szó. Párizs 1976, az a legendás első mondjuk külföldi út, vagy ráadásul lemezfelvétel. A történetek olyanok, hogy nagyon erősen bele kell képzelni magunkat a szituációba. Kimegy egy lényegében most összeszedett kórus, mert az a kórus, ami akkor kiment Párizsba a lemezfelvételre, az úgy nézett ki, hogy a Szabó Tibor tanár úr szólt nekünk a főiskolán, Melis Lacival, hogy gyertek ti is, és akkor mentünk, és akkor ott a buszon memorizáltuk a Régisztrégumot, mert ugye csak az mehetett Párizsban, aki a Régisztrégumot elénekelte, nem tudom, a Zsoltárt kellett, szóval egy csomót memorizálni kellett. És ide kellett kivinni a tanár úrnak egy teljesen ismeretlen társaságot, egy teljesen ismeretlen helyre. Ráadásul ugye akkor a franciák legendásan nem beszéltek nyelveket, tehát még ez is problémát okozhatott. Ráadásul ott volt a gyerekkar. Most képzeljük el, hogy még a felnőttekkel is elég nehéz egy ilyen turnét megszervezni, és akkor ott van, nem tudom, talán 8-10, vagy 6 gyerek, és hát akkor azokkal mit csináljak, hogy most ott vagyunk, szállás, lemezfelvétel, vidéki út, koncert, még előadta valami előadást is kellett neki tartani, és akkor, és ennek az epizódnak ez a lényege, kitalált valamit, amit szerintem senki más nem tudott kitalálni. Azt mondta, hogy minden gyereknek lesz egy pótanyukája, vagy egy pótanyukája. És ezzel tulajdonképpen két legyet ütött egy csapásra. Egyrészt azt a mi generációnkat, ezt a 20-22 éves, 23 éves generációt, aki ki volt éhezve a nyugatra, én ráadásul ugye ez 76-ban volt, tehát én 73-ban érettségiztem, még előtte 3-4 évvel, még amíg a francia órán ott olvasgattuk a francia szövegeket, hát Párizs, hát ez nekünk az egy álom volt. És akkor ezt a generációt kvázi megfogta azzal, hogy nem engedett minket szabadon, hogy hát akkor itt vagytok, jó, Párizsban itt van két nap, mindenki menjen, hanem ránk bízott egy gyereket. Gergő hány éves volt? 8? Nem tudom. Együtt kellett vele aludni, szállodába, mindenhová vinni, vigyázni rá. Hát ez egy olyan zseniális húzás volt, hogy fantasztikus. Tehát ez mondjuk a mozaiknak ez egy kis színes epizódja. Menjünk tovább. Az ilyen orális sztorinak tulajdonsága, hogy nem biztos, hogy az ember az évszámokra, vagy a sztori egész pontos, hogy emlékszik, a lényege fontos. Nem? A lényege fontos, ami történik. És hogy én úgy emlékszem, hogy ez az első olyan út volt, amikor a szkólát a tanár úr kivitte. Megint csak emlékeztetek a szituációra, nyugatra menni akkor nagyon nagy élmény volt, 3 évenként lehetett menni, meg stb. Ezt aki nem élte meg, ezt utána tud olvasni, átélni úgy sem lehet. Kiszabadult az egész szkóla az országból, és Ausztriában valahol egy dombtetőn megállt a busz, és akkor hát muszáj egy kicsit lábat kinyújtóztatni, tessék, mondjuk egy fél óra szünet, utazási szünet, mindenki megy, amerre megy. Eltelik a fél óra, senki nincs a busznál. Tanárul meg Janka. Jézusom, mi lesz? Hát mindenki kiszabadult, mint a kis csirkék az udvarba, és nem lehetett összeszedni, hogy gyönyörű idő volt, meg szaladgált. És akkor elkezdtek visszafelé szállingozni, hát akkor az a két ember, aki ott szaladjat, néz, szedjetek már össze őket. Hát lassan összeszedték a társaságot, hát nem tudom, hogy aki a tanárulat látta dühösnek, vagy szóval annak vannak emlékeiről, hogy ez milyen, magából kikelve, illetve nem is az, hogy magából kikelve, hanem szóval valami a visszafogottságnak valami elképesztő energiájával mondta, hogy soha többet nem viszem a szkólát sehova. És ezután következett, Mercer Gyuri meg tudja mondani, hogy hány külföldi út. Ez a második rövidkis történet, megyünk Malmöbe, megint csak egy olyan oldala, amit nem hiszem, hogy más meg tudott volna. Vagy másnak eszébe jutott volna. Megint arról van szó, hogy Malmöbe kihívták a tanárokat, hogy csináljon egy ottani kórussal, pontosabban az ottani főiskolának a hallgatóiból összeállított kórussal lemezt, valami svéd Gregorián anyagból felfedeztek ott valamit, és hogy csináljon. Hát most mit csináljon? Ki megy, és ott van neki, mint amilyen 25 svéd hölgy meg úr, fiatal emberek voltak, hát főiskolások, hát mondtam, hogy sem emberünk a Gregorián. Kitalálta azt, hogy kivisz egy párunkat, hogy legyen neki egy biztos mag, akire tud támaszkodni, hogy tudjuk a stílust, akkor azért már nem emlékszem a dátumra, de hát akkor ez már neki egy biztos gárda volt, odafordult hozzá, hogy énekeljétek el, hát akkor ismételjék el. A sztori nem ez, hanem megint el kell képzelnünk, hogy kimegy tanár úr, teljesen ismeretlen területre, fogalma sincs, hogy kikkel áll szembe. Ők vannak otthon, én vagyok a vendég. Ők nem ismerték, nem tudták, hogy kiről van szó. Ez egy borzasztó kényes szituáció. Hogy fogok ezekkel én próbálni? Hogy fogok, mint karnagy föllépni? Soha életben nem hallottak engem se beszélni, se vezényelni. És akkor tanárra a következőt csináltam. Beült egy szobába, és meghatározott időnként, a negyed óránként, egyenként behívta ezeket a nagymellényű svéd bócsa énekeseket, és egyenként megénekeltette őket, Azzal a felkiáltással, hogy hát nem tudom, hogy milyen a hangfaja, és hát hogy nem tudom, hogy majd akkor, hogyha kis csoportba kell énekelni, akkor kikkel fogom összeállítani. Nem ez volt a lényeg. Hanem az volt a lényeg, hogy megteremtette egy olyan szituációt, ami abban a pillanatban ő volt a professzor, hát azok úgy jöttek be, mint a vizsgázni jöttek volna. Jön énekel, mi nem voltunk benn, csak tudtuk, hogy ez úgy van, és énekeljen valamit, minden, mint a szkóla felvétel, énekeljen valamit. És abban a pillanatban ezek a nagymelényű legények, leányok hirtelen kisdiákok lettek, akik, hát ugye kórusban énekelni az lehet, de hát amikor a Simon Albert kedvenc kifejezésében a kuffer vizit van, akkor azért már baj van, tehát ott egyedül ki kell állni és énekelni, azért az fantasztikus volt. Hát úgy megfogta ezt a társaságot, hogy utána, mint a kezes bárányok énekeltek, a keze van. Na de hozzá tartozik, hogy amikor leesett a hó, akkor a tanár úr volt az első, aki elkezdett velük hógolyózni. És fantasztikusan megszerették. Szóval ez a kettőség, ez valahogy nagyon jellemző rá. No, menjünk tovább. Mondtam, hogy ezek ilyen kis történetek lesznek, semmi különös csaptalója nincsen. Menjünk tovább Dartingtonban. Olyan volt a szituáció, hogy ott volt egy ilyen mindenkinek, amatőröknek is meghirdetett nagy zenei összejövetel, és ott be lehetett iratkozni ilyen kurzusra, olyan kurzusra, indiai dobot lehetett hallgatni, Gregorián, néha koncertot, stb. És akkor nagyjából hasonló volt a helyzet, hogy négyen vagy öten mentünk ki, szintén megint egy ilyen kis biztos módon, annyi plusszal, hogy néha nekünk is kellett ott beénekeltetni, hogy talán még egy-két darabot ott el is próbálni velünk. Megint nem ez a lényeg, hanem egyszer csak jön a tanár úr, és azt mondja, hogy baj van. Baj van, mert itt van a főszervező, és azt mondja, hogy nem nagyon lesz pénz, és úgy tűnik, hogy Dartingtonnak, hát ha nem is vége, de hát nagyon le kell csökkenteni azokat, akik jönnek. Hát ott több tanár volt Angliából is, maradjon? Igen, nem a Körbitől kezdve, a Clapton is ott volt, hát ugye tanított is, nagy barátság is kialakult. És jöttek, hogy hát akkor baj van, csökkenteni kell. Hát ott most ehhez képest mit lehet csökkenteni, hogy mi ott öten vagyunk, hát szegény tanár, hogy kijönnek Jankával jövőre, hát mi lesz. Bevonultak tárgyalni erről a dologról, hát mi ott ültünk leeresztve másfél óra, két óra, kijön a tanár úr, hát mondva a legrosszabbra el vagyunk készülve, csak kijön, és azt mondja, hogy hát a tárgyalásnak az lett az eredménye, hogy a jövő évben nem csak négyen öten lehet jönni, hanem a szkóla női kar kijöhet. Nyilván egy limitált létszámban, de a szkóla női kar. Hogy ő bent mit mondott? Hogy mondta? És hogy érte ezt el? Fogalmunk sincs. De kétségtelen, hogy abból, hogy jövőre kevesebb lesz, egyértelműen az derült ki, hogy lehet, hogy a többieknek kevesebb, de a szkóla az legalább kétszer vagy háromszor annyian lesznek. No, ebből csak ez, és akkor az utolsó, Sevilla. 1992, hát erre emlékszem, utána kezdtem én tanítani itt a tanszakon, világkiállítás, és hát el kell helyezkedni a szobákban, kinek mondjam, szóval hogyan. A tanár úr, hát a Melis Laci, az persze ment a csajokkal a medencés házba, ott laktak. És a tanár úr azt mondta, hogy neki kell egy bázis, ahova Mercel Gyurit, meg engem, ő szeretne, hogyha mi velük laknánk, vagy ott laknánk, mert akkor mindent meg tudna beszélni ott, előzetesen a terveket, mert neki ez egy biztonságot jelent, hogy mi ott vagyunk. Hát, mi mondtuk, hogy nekünk is biztonság. És néztük, hogy mennek a medencébe, mert egy külön épület volt, és ez egy ilyen, Én két emeletes, nem tudom, kicsit ilyen zord épület után emlékszem, hogy van 40-42 fok volt állandóan, és egy, képzeljék el, egy barnára festett tömör vas ajtó, ami az erkély ajtó volt, tehát az üvegajtó túl még egy ilyen, na hát ez aztán ontotta a meleget, tehát ott szenvedtünk a Gyurival. Mindegy. A sztori nem ez, hanem szintén első nap, tanár úr, már említette valaki, hogy házias volt, egyrészt mindig ő mosta föl az egész épületnek. Nem hagyta, hogy mi mossak a padlót. Fogta azt a vödröt, meg ezt a rongyot, és neki állt, és ott is tett. Gyurival megpróbáltuk mindig, nem ti menjetek, csak ti menjetek. Első nap, este, mondjuk, hát, hogy ő most főz egy paprikás krumplit. Mert ezt ő nagyon jól tudja főzni a paprikás krumplit, és hát mondjuk akkor ő főzi, hát ugye házias volt neki. Most nekem akkor három apró gyermekem volt, tehát úgy mentünk ki ilyenkor a külföldi utakra, 180-as csoportban ennek voltak hagyományai, hogy az ember visz egy kis kalbaszt, egy kis konzervet, egy kis nem tudom, tehát ugye egy hétre azért ugye ellátjuk magunkat nagyjából, hát nem tudjuk mi ezt az éttermi árakat kifizetni. És akkor a tanár úr kezdte főzni a paprikás krumplit, és mondtam, óvatlanul mondtam, hogy hát, hogy ez kolbásszal jó, ugye, a paprikás krumplit, tegyünk rá egy kis kolbászt, és hát ugye hoztam azt a kolbászt, ami, mert a Gyuri már nevet, azt a kolbászt, amit úgy egy hétre szántam. És a tanár úr elkezdte szeletelni. Szeletelte, és az egészet, úgy, ahogy volt, beletette a paprikás krumpliba. Na most, még egy apróztatni hozzátartozik, hogy olyan keményre sikeredett, hogy szó szerint beletört a fakanál. Tehát ez nem sztori, ez szó szerint a fakanál. De, és ez az árszava, meg kell mondanom, hogy olyan finom paprikás krumplit, még soha nem ettem. Köszönöm szépen.